gyülekezet jelenlévők és az igehirdetést, felvételről hallgatók, Isten szent igéjét, Ézsaiás könyve 6. részének az első versétől olvasom. Így szól a mára kijelölt igénk: amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindeniknek 6-6 szárnya volt, 2-vel arcát fedte be, 2-vel lábait fedte be, és 2-vel lebegett. És kiáltott egy a másiknak, és mondta: szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondtam: jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregeknek Urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett az oltáról, és illette számat azzal, és mondta: ivé, ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta: kit küldjek el, és ki megyen el nékünk? Én pedig mondtam: imhol vagyok én, küldj el engemet. És mondta: menj és mondd ezt e népnek, halván halljatok, és ne értsetek, s látván lássatok, és ne ismerjetek. Kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be, ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. És én mondtam: meddig lészen ez, Uram? És mondta: míg a városok pusztán állnak lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, s a föld is puszta lészen, és az Úr az embert messze elveti, és nagy pusztaság lesz a földön, és ha megmarad még rajta egy tized rész, ismét elpusztul az is. De, mint a terpentin fának és cserfának törzsük maradt kivágatás után, az ő törzsük szent mag részen. Kedves gyülekezet, amikor Isten szent igéjét forgatjuk, akkor csak részben emlékezünk és kutatjuk régi idők embereinek a történetét, életét. Szent emberek ők mára, az életük sok mindenben példa, szavaikban sok nekünk szóló üzenet, de minthogy történetek és szavak Isten kinyilatkoztatásává lettek a Szentlélek által, ezért azt keressük túl azon, hogy mit jelentett az üzenet hajdan, mit jelent ez nekünk ma, mire ösztönöz bennünket ez az ige. Szoktam mondani, hogy a Biblia provokáció. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a Biblia egyfajta sablon vagy kalauz, amiben megtaláljuk mindig a nekünk szóló kész üzenetet, csak a megfelelő helyre kell keresni. Nos, ez nem így van. A Szentírás az megmozgatja lelkünket, szellemünket, fantáziánkat, és arra sarkal bennünket, hogy isteni módon éljünk. Megint hadd folytassam ott, hogy sokak elképzelésében a hittel és Isten igényével és az üzenettel az örökkévalónak az a célja, hogy bennünket makulátlan emberekké tegyen. Pedig az legfeljebb egy közbűső állomás. Az Úr igazi célja az az, hogy munkatársaivá tegyen bennünket. Nem az egész világ mindenségen, bár vannak olyanok, akiknek szűk ez a föld, és szeretnék kormányozni az egész világot Isten helyett is. És kioktatják a tágabb környezetiket is arról, hogy hogyan kéne boldogulni ebben a világban. Azt mondja a Biblia, Isten neveti ezeket az embereket. Mi csak egy kis porszemen a földön rúgálunk meg Isten kedvességéből, bizalmából valamit produkálni, ami hasonlít ahhoz, amit Isten a beláthatatlan mindenségben tesz. Hát innen indulva nézzük meg, hogy miről is szól Ézsaiás elhívásának a története, különös, hogy már jól benne vagyunk a könyvben, már súlyos proféciák hangzottak el, már 5 fejezet mögöttünk van, és most a 6. találkozunk azzal, hogy hogyan is szólította meg őt az Úr, hogy induljon el és legyen képviselője, munkatársa ebben a világban. Az első, amire felhívom a figyelmet, és amire emlékezzünk vissza a felolvasott szakasz alapján, azzal kezdődik a történet, hogy meghatározza a pillanatot, amikor Ézsaiásnak látomása volt. És ez pedig az, hogy amikor meghalt Uziás király. Ez egy igaz ember volt. A gonosz emberek halála is tájékozódási pont. Lezárul egy szörnyű időszak, és reménykedünk a jobb folytatásban. De az igaz emberek halála is bizony fontos tájékozódási pont mindannyiunk számára, és nem arról szól, hogy akkor innentől kezdve senki nem fog tudni semmi értelmeset csinálni, innentől kezdve elveszett minden remény, nincs jövő, sőt, ellenkezőleg arról szól ez a történet is, hogy ugyan meghalt Uziás király, az igaz ember, de az élet folytatódik, és Isten keresi a következő embert. És lehetőleg ott az eltávozott igaz ember környezetében, aki a világot kész boldogabbá, szebbé, igazságosabbá tenni. Szóval, amikor Uziás király meghalt, akkor ébredt fel Ézsaiásban a gondolat, akkor gyújtotta lángra benne az örökké való a gondolatot, hogy de hiszen dolga van neki is ezen a világon. Mindig egy kicsit másoktól várjuk a döntést, az intézkedést, a dolgok eligazítását, pedig Isten szeretne támaszkodni ránk. És a gyászban is legyen ez egy fontos üzenet. Istennek szüksége van rá. Szüksége van arra, hogy a jó példát folytassam, és az ő akaratát dicsőségre vigyem, céljait megvalósítsam. Nos, Uziás halott, de az Úr él, és ott ül a templomban. Ő az örökkévaló király. Látja Uziás az örökkévaló. Mit is lát tulajdonképpen? Azt mondja itt az ige, hogy palástja betöltötte a templomot, valójában az eredeti szövegben csak arról a szegélyről van szó, ami a királyi vagy főpapi palást alsó karimája volt. Ez egy tenyérnyi széles díszítés volt, lehetőleg aranyból, és a látomásban Ézsaiás csak ezt a sárgát látja. Mégis meggyőződése, hogy ott az Úr trónol, így azonosítja a dolgot. Tehát nem arcot lát, nem szemeket, Biblia szerint az ember nem is maradna életben, ha Istent meglátná. Megint csak azt mondom, hogy van, akinek a bizonyossághoz elég egy érintés. Van, aki nem akar boncolni, és a lélek mélyére nézni, az igaz embernek nincs szüksége arra, hogy ilyen mélységig értse, ismerje az Urat, az örökkévalót. Elég a sáv, ahogy egy újszövetségi történetben egy beteg asszony arra a gondolatra jut, hogyha csak a köntösének a peremét megérintem. Nem véletlenül volt pereme a köntösnek, a perem mindig az írgalomra emlékeztetett, az Isten kegyelmére is írgalmá. Ha csak azt megérintem is, meggyógyulok. Igen, nem tudunk mindent felfogni. Az örökkévaló Istenből alig valamit, annyit, amennyit ő magáról kijelent. Van, akik eljutnak csak eddig a peremig, és a természetet látják, annak a rendjét és szépségét, vagy egyéb dolgokat, a fizika törvényszerűségeit, amik lenyűgözik őket. Igen, Isten palástjának a pereme. És ez a perem arra ösztönzi őket, hogy kövessék azt, aki a palástot viseli, aki igazságos, aki irgalmas, aki együtt érez az emberrel, magyarul, aki szereti az embert. És fontos ez a kis érintés, a perem megpillantása Ézsaiás számára, mert ez elkötelezi őt az örökké való mértékének és értékeinek a követésére. Aztán harmadszor itt lát még a proféta. Furcsa lényeket, kígyó testű, golyaszárnyú és emberfejű lényeket lát lebegni, repülni a templomban, ha jól fejtjük meg a látomást és a korabeli ábrázolásokat, jól értékeljük, akkor valami ilyet látott. A proféta röpdösnek még azt is látja, hogy 6 szárnya van mindegyik repülő lénynek, angyaloknak, szeráfoknak, azonosítja őket, 2-vel lebegnek a levegőben, 2-vel befedik az arcukat, hogy ne lássák az örökkévalónak az arcát, tisztelet jelez. A másik 2-vel pedig a, így mondja itt az ige, hogy a lábukat fedezik be, valójában itt a csípőtájékukat, ahol az ember mezítelensége mutatkozik meg, és hajdan ókori kultuszokban a nemiséget éppen, hogy inkább propagálták, de ezek a szeráfok, szemérmesek így lebegnek a templomban, és közben hatalmas hangok kiáltják, szent-szent-szent a seregek ura, teljes mind a föld az ő dicsőségével. Szokták Istent más összefüggésben is harsányan emlegetni, ha valaki rákoppint az ujjára a kalapáccsal, akkor is előkerül Isten neve, de nem szeráfok zengik ezt, vagy más esetekben is, ha nagyot akar az ember mondani, akkor Isten neve előkerül. Izsaiás most elkötelezi magát arra, hogy az Urat fogja követni, és hallja, hogy hogyan kellene megszólalnia, és ez a negyedik, amire felhívnám a figyelmet, hogy igen, pont ezen a pontján az életének érez valami nyilallást. Mikor ezt hallja, mikor ez az élmény éri, azt mondja, jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom. Nem feltétlenül azt jelenti ez, hogy gyakran káromkodom, nem ezt mondja Ézsaiás, bár az sem dicsőség, és azzal sem lehet Isten magasztalni igazán, hanem lehet, hogy arra gondol, hogy nem szólok, amikor szólnom kellene. Vagy hizelgek azért, hogy céljaimat elérjem. Hazudok, hogy könnyebben megusszam a dolgokat. Vagy ígérek dolgokat, amelyeket nem tartok be. Sokféleképpen tudunk a szánkkal vétkezni. Hamis tanúbizonyságot teszek az én fele barátom ellen, amit pedig tilt a 10 parancsolat. És ezt csak kommunikációs eszköznek tekintem. És azt gondolom, hogy be lehet csapni a világot, és ha jól félrevezetjük az embereket, akkor meg tudjuk, ha nem is tudom, miféle céljainkat valósítani. Jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, hazudozom, csalok, átejtem az embereket, gonosz beszédű vagyok, hízelkedem, és így tovább. És arra is rádöbben, hogy az egész nép, amely Isten elhívott szent népe, hasonló nagy bajban van, hogy is elkezdünk eltolódni Ézsaiás majdani szolgálatának a körébe, és kezdjük látni azokat az embereket, azok tömegeit, akik hasonlóképpen gondolkodnak, akik, ha kell, istenítenek vezetőket, ha kell, feszítmeget kiáltanak, akik ugyanúgy megkötik mindennapi kis kompromisszumaikat, és van valami nagy konszenzus arról, hogy ezt így kell csinálni ebben az életben, mert boldogulni kell, föl kell nevelni a családot, és így tovább. Jaj, de Isten jelenlétében azt érezzük, hogy ez nem jól van így. Nem így kellene forogni ennek a világnak, hanem lehetne az igazság szépségeivel és erejével is. És akkor ebben a jajveszékelésében azt látja, tapasztalja, hogy egy a szeráfok közül oda megy a mindig égő oltárhoz, fölvesz fogóval egy parazsat, arra következtetünk, hogy az angyalok keze is érzékeny, és megérinti Ézsaiás száját, ami furcsa és veszedelmesnek tűnő találkozás, de mégis ez az oltárról vett tűz, ez a jelképes látomásbeli dolog nem okoz maradandó sérülést, hanem a tisztulásról szól, mint ahogy a vér is, ahogy a víz is a keresztségben, amivel most fogunk majd találkozni az Isten tisztelet közben. Ezek jelképes érintések, és arról szólnak, hogy van lehetőség a megtisztulásra, van lehetőség a megváltozásra, Isten akarja, van eszköze hozzá. Ez az oltár, a vele való kapcsolatnak a tevékeny helyszíne, az onnan vett örökké égő tűzből a parázs, az az életnek, a legyőzhetetlen, a halhatatlan isteni erőnek a jelképe, és mondom, az a szándéka az Úrnak, hogy szentté tegyen bennünket. És rögtön ezután hatodszor jön a kérdés, kit küldjek el, és ki megy el nekünk. Amikor még kicsik a gyerekek, akkor a kérdés, hogy ki megy el a boltba, az még egy jól feltehető kérdés, mert a gyerekek boldogok, hogyha valamit megtehetnek, ha bizalom van bennük, és egy fontos ügyet elintézhetnek. Aztán úgy van később, hogy ahogy József Attila mondja, hogy a boltba a gyerek megy helyette. Tehát van egy idő, amikor már az idősödő, komolyodó ember a gyereket küldi maga helyett inkább a boltba. Ki megy el nekünk? Kit küldjek el? Kérdezi az Úr. Itt lebeg a levegőben ez a kérdés ma délelőtt mindannyiunk felé. Isten szólít. Kit küldhetek el ebbe a világba az igazság üzenetével, a szeretet üzenetével, a vigasztalás szavaival, a bátorítás erejével, a bölcsesség gondolataival, vagy mindent a gazok birtokoljanak, ők mondják meg, hogy mi történjék ezen a világon. Kicsinek érzem talán magam, de Isten küld, őket meg nem küldte senki. Ők maguktól mennek, és olyasmit tesznek, amiben az Úr nem gyönyörködik, és nem akar áldást adni rám. Hát akkor miért hallgatunk mi? Istennek tetszik mindig a kicsiket, a benne bízókat elküldeni, hogy nagy dolgokat vigyen véghez, rajtuk keresztül, és megszégyenítse a nagyokat. Szóval elküldhet-e bennünket az Úr erre a világra? És az a válasz a prófétának, igen, itt vagyok, Uram, küldj el engem. A hetedik dolog, mi is ez az üzenet? Zavarba ejt bennünket, mert ahogy így itt áll a szövegben, ahogy olvastunk, az elég hálátlan feladatnak tűnik. Azt mondja, az Úr menj és mondd ezt a népnek, halván halljatok, és ne értsetek, látván lássatok, és ne ismerjetek. Kövér is meg a nép szívét, füleit dugd be, szemeit kendve, ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen és meg ne gyógyuljon. Van egy másik helyen is a Bibliában egy ilyen rész, ahol a fáraóról azt olvassuk, hogy Isten megkeményítette a szívét. nagyon sokszor feltették már nekem ezt a kérdést, emberek, akiket zavar Isten igazságtalansága, azt hirdeti magáról, hogy kegyelmes, és hallja az ember szavait, akkor ki a felelős, ha ő keményítette meg a fáraónak a szívét? És micsoda küldetés ez Ézsaiás számára? Keményítsd meg, süketítsd meg, vakítsd meg őket, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyuljanak. Hát nem az az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen, és az igazság megismerésére eljusson. Egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem akarnak látni. Egy olyan világban élünk, ahol az emberek elmennek az olyan történetek mellett, mint amiről most itt Enikő beszélt, amikor 600 forintért és egy paplanért 14 évre bezárnak valakit. Az emberek elmennek az utcán fekvő szerencsétlenek mellett, akkor is, hogyha tél van és mínusz 10 fok, és felmentik magukat, és azt mondják, hogy hát mindenki foglalkozzon saját magával, saját életével. Az emberek elmennek a kormányok hazugságai mellett, és bohócoknak tartják azokat, akik tüntetnek, lábmáznak, összecsapnak rendőrökkel. Vannak helyek a világon, ahol benne is halnak ebben az emberek. Nem bírják elviselni a zsarnokságot, a hazugságot, a gazdagok önkényét, akik egy paplanért évtizedek, vagy másfél évtizedek bezárnak valakit, de az ő lopásai pedig leleplezetlenül és megtorlatlanul maradnak. Ilyen világban élünk, az emberek, noha van szemünk, nem akarnak látni, mert ez szégyenletlen. Nem akarnak hallani, mert állást kellene foglalni. Nem akarnak szólni, mert az veszélyes lehet. Hát mondd meg nekik, hogy ez a veszedelemnek az útja. Mondd meg nekik, hogy ez az élet így értelmetlen. Élnek, de minek? Lehet úgy is fordítani ezt a szöveget. Megnéztem másféleképpen. Hallani halljátok, de nem értitek, nem figyeltek oda, elengeditek a fületek mellett, vagy egyik fületeken be a másikon ki. Látni látjátok, de nem fogjátok fel. Nem azért, mert gyenge felfogó képességgel bírtok, csak, hanem mert bámultok, mint borjú az új kapura, azoknál az ügyeknél, amelyek a napnál világosabbak. Csak lusták vagytok, és gyávák cselekedni. Elizott a nép szíve, süket a füle, és be van kötve a szeme. Nem, hogy szemével lásson, fülével halljon, szívével értsen, és megtérvén meggyógyuljon. Mindnyájan önző gyávák és visítőek vagyunk. Ez így van. A bátor ember az jobban fél, mint a gyáva ember, mert az tudja, hogy miről van szó. Az úgynevezett vakmerők és bátrak nem tudják, mivel játszanak. De miért a gyáva érdek határozza meg az életünket? Ez a forradalmi üzenet Ézsaiás számára. Isten igéje igen, ha kell, bújtogat. És azzal az élettel kapcsolatban, amiben élünk. Nem a múltra nézve. Nem a múltra nézve kell nekünk állást foglalni, hogy vajon akkor Uziás királynak, vagy Ahab királynak, aki az unokája volt, és szörnyű gonoszságokat követette, aztán ő utána volt egy igaza. És nem abban elégünk ki, hogy írott szép történetekben, gondolatban játszunk le mérkőzéseket, hanem abban az életben, ami a miénk. Igen, 9-szer látjuk jól, hogy szörnyű következményei vannak az eféle magatartásnak, a népek vesztükbe rohannak, területüket vesztik el, szabadságukat vesztik el, gazdasági ereiket vesztik el, ember embernek farkasa lesz azon a területen, és furcsa megtizedelésről beszél itt a proféta, amikor nem minden tizedik ember vész oda, hanem minden tizedik marad meg legfeljebb. Hát, miféle üzenet ez, amire az Úr el akar küldeni bennünket? Most legyen egyszerűen elég sok annyi, hogy ne beszélj mellé, mondd meg a valóságot, független attól, hogy nagykorúnak tartod-e az embereket, vagy nem. Joguk van tudni, hogy mivel játszanak, amikor letérnek az igazság útjára, és tizedszer ez a vég. Ezt mondjuk el, hogy nincs tovább. Nem az igazi üzenet, amit el kell mondanunk, hogy bármi történjék is, bármilyen messzire menjen is el az ember a gyávaságban, alávalóságban, bűnben, hogy a kép a levágott, elfűrészelt cserfa és terpentinfa törzséhez hasonlít, csak egy tuskó marad. Akkor is az Isten kegyelme, a víz illata, ahogy egy másik helyen mondja az ige, megint elindítja az életet. Igen, a végső pusztulás, ha teljesen kiátszottuk magunkat Isten kegyelméből, azután is, az Isten szeretete örök, nem akarja, hogy elveszünk, ha csak a törzs maradt, a törzsök, vagy torzsok, inkább így mondom, akkor is van újra kezdés. És ez az igazi üzenet. Ezt az üzenetet hozta erre a világba Jézus rabbi is. Erről az Istenről kezdett beszélni, aki nem akar leszámolni a népekkel, hanem azt akarja, hogy mindenki meghalljon, meggyógyuljon, megtérjen és érjen. Isten segítsen meg bennünket, hogy meghalljuk az ige üzenetét, hogy megértsük Isten nagy bizalmát, amelyel számít rá, és elinduljunk követni őt. Mondjuk el másoknak is, hogy Isten az élet, az igazság, a békesség ura. Ezt akarja megvalósítani ezen a világon. Amen. A 127. dicséret első versétében.